Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez az Új Egyenlőség podcastja. Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője, és mai vendégünk Szabó Andrea, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgató helyettese, és egyben tudományos főmunkatársa. Szia, Andi!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Abból az apropóból hívtuk meg Andreát, hogy ha Magyarországon ifjúságkutatást akarunk nézni, elemezni, és ezekről véleményeket kérni, akkor Andreánál kevés avatottabb ember van, hiszen ezt nem csak több, mint két évtizede viszi ezt a témát, hanem az utolsó évtizedet kifejezetten arra szánta, hogy az egyetemista és főiskolás hallgatókkal foglalkozott. Ebből már mindenki kitalálhatja, hogy itt a fiatalok és a politika témakörében fogunk beszélgetni a következő fél órában. És ennek az apropóját az adja igazából, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzati választások óta nagyon sok kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy a Fidesznek valójában mekkora problémái vannak a fiatalok között. Fideszes politikusok kezdték ezt azt mondani, hogy már nem érik el a fiatalokat, már ők nem értik azt, hogy a fiatalok milyen témák iránt érdeklődnek, nem tudnak azon a nyelven beszélni. Úgyhogy én igazából arról szeretném elsőként kérdezni Andreát, hogy mekkora a baj valójában a Fidesznél, ha a fiatalok megszólításáról van szó.
Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, a méltató szavakat is. Hát nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, többféle okból is, de azért megpróbálok valamilyen konklúzióra eljutni. Az ifjúságot vizsgálni önmagában egy nehéz probléma, mert egy viszonylag zárt közeg. A havi pártpreferencia vizsgálatok során, amit mondjuk a közvéleménykutató intézetek végeznek, egy-egy adatfelvételbe a fiatalokra, akiket mondjuk durván a mostani helyzetben mondjuk azt, hogy 18 és 28-29 évesek, mondjuk 150-200 ember jut egy 1000 fős adatfelvételből. Értelemszerűen 100-150-200 embernek a véleménye az olyan óriási szóródást mutathat, hogy egyszerűen komoly tendenciákat csak nagyon nehezen lehet ezekből kimenni, mondjuk úgy, hogy 3-4 havi adatfelvételt összeraknak, és abból már egy normális eremszámba. De Magyarország egy nagyon speciális helyzetben van, mert 2000 óta 4 évente nagy mintás ifjúsági vizsgálatokat készítenek. 2000-ben indult az adatfelvétel, és azóta 2016-ban volt az utolsó adatfelvétel, értelemszerűen, ha minden igaz, 2020-ban lesz az utolsó. És ezekben az adatfelvételekben, ahol 8000 magyarországi 15 és 29 évest kérdezünk meg, valóban lehetőség nyílik arra, hogy rendkívül mélyen, tehát rétegeit tekintve is meg tudjuk a fiatalokat vizsgálni. És harmadrészt kétségtelenül ott vannak az egyetemista vizsgálatok, amelyet legutoljára 2019. februárjában készítettünk, azt megelőzően pedig 4 évvel korábban. Tehát vannak adatok, de ezek az adatok szétszórt adatok, és nem biztos, hogy mindig a teljes ifjúságra vonatkoznak. Mindeztől függetlenül, hogyha ezeket az adatokat megpróbáljuk összerakni, és megnézzük, akkor azt látjuk, hogy szerintem túlzó a fideszes politikusoknak ez a fajta pánik reakciója, amit az elmúlt hetekben, hónapokban adnak. Nem láttam olyan mértékadó vizsgálatot, amelyik ne azt mutatta volna, hogy ebben a korosztályban is a Fidesz a legnépszerűbb politikai párt, vagy a legtámogatottabb politikai párt, amennyiben a teljes 18-29 éves népességet, tehát a szavazókörű népességet vesztük figyelembe. 2019 őszén az egyik heti lap összeállított egy anyagot, ahol az egyik nagy közvéleménykutató cégtől kértek eredményeket, és ebben a kutatásban, vagy ezekben az eredményekben az látszott, hogy kétségtelenül messze a legtámogatottabb párt, mind a mai napig, tehát a legutolsó pillanatig is a Fidesz a 18-29 éves korosztályban. Ugyanakkor vannak figyelmeztető jelek, és én azt hiszem, hogy ezeket a figyelmeztető jeleket vetítették most ki a fideszes politikusok, és erről kezdtek most nagyon sokat beszélni, talán szerintem egy kicsit túl sokat is beszélni ahhoz képest, hogy mekkorák is ezek a figyelmeztető jelek.
Igen, de valószínűleg a figyelmeztető jel valami olyasmi lehet, hogyha összevetik mondjuk a nyugdíjasok körében tapasztalható fideszes támogatottsággal, vagy akár ha csak a 40 vagy 50 évesek fölötti korcsoportokat tekintve a támogatottságot, akkor látnak egy visszaesést, akkor, hogyha életkor szerint kezdik el bontani. Nem lehet, hogy egyáltalán összességében nem az a félelem látszik, hogy most már lenyomná őket 18-29-es korosztályban mondjuk a Momentum, vagy a kétfarkú kutyapárt följönne a nyakukra, hanem inkább arról van szó, hogy itt mondjuk nem 50%-a van a Fidesznek, hanem tegyük fel, hogy csak 30.
Azt hiszem, hogy nagyon pontosan írtad körül a problémát, erről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy nem ők a legnépszerűbbek, hanem már nem annyira népszerűek mondjuk, mint néhány évvel ezelőtt volt, amikor gyakorlatilag egyeduralkodóak voltak, mint megmaradt, volt mindig is egy ilyen generációs aspektusa a Fidesznek, és aztán jött kihívóként a Jobbik, amelyik hosszú időn keresztül megpróbált versenyezni ebbe a bizonyos korosztályba, de a 2018-as választások azt mutatták, hogy a 2018-ban a fiatalok körében a legnépszerűbb párt az a Fidesz volt. Mráz Ágoston Sámuel az Ifjúság 2016 adatfelvétel alapján készítette egy nagyon jó elemzést, és abban írja le, hogy ez egy tudományos elemzés, hogy az ő adatfelvételeik alapján 2018-ban a választásoknál a 18-29 éves korosztály majdnem a 40%-a szavazott a Fideszre. 40%-a. És ez azt jelenti, hogy vannak tartalékai a Fidesznek, csak mintha valami megtört volna, és ez a törés, vagy ez a töréspont szerintem összefüggésben van a Momentum megjelenésével.
Akkor rögtön szerintem térjünk is rá erre, hogy ez a lendület, amit érezhet akár sok fideszes politikus is, hogy elkezdtek új szereplők feltűnni, és ezek hirtelen népszerűek lettek nagyon ebben a korosztályban. Ez mire vezethető vissza? Itt egyszerűen csak egy újdonság iránti vágyról van szó, ez egy értékválasztás. Miről szól ez a Momentum jelenség?
Jó nehezeket kérdezem. A Momentum jelenséget én sokáig azt gondoltam, hogy ez pusztán és kizárólag annak szól, hogy a progresszív oldalon a fiatalok mindig szeretnek valamiféle új iránt érdeklődni, szeretik az új erőket, szeretik azt, hogy megszólítják őket, és mindig valamelyik új párt megszólítja őket. De azt hiszem, hogy ebben az elmúlt egy-másfél évben azért történt valami átalakulás, tehát nem csak pusztán az újdonság erő az, amelyik a Momentum felé kezdte el a fiatalokat terelni, hanem az értékválasztásokban is történik valamiféle átalakulás. Itt most kénytelen vagyok az egyetemista kutatásra utalni, amelyik a legutolsó ebben a korosztályban készített vizsgálat, de hangsúlyozottan nem a teljes korosztályra vonatkozik, hanem ennek egy 200 ezer fős szegmensére. És ebben a kutatásban azt láttuk, hogy 2015-höz képest két értékcímke választottsága nőtt meg igen erőteljesen. Az egyik az Európer nyugatos, a második pedig a zöld címke. Tehát ha csak az egyetemistákat vesszük, akkor azt látjuk, hogy az egyetemisták egy zöldorientált és nyugatorientált egyetemista rétegé váltak az elmúlt 4-5 évben, és visszaszorult a radikális gondolkodás, ugyanakkor kétségtelen, hogy bizonyos konzervatív jegyek elsősorban a Fideszhez kötődően megmaradtak. De a lényeg az, hogy a progresszív oldal nagyon erősen zöldorientá vált, és nagyon erősen nyugatossá vált. És azt hiszem, hogy pontosan a Momentum az, amelyik ezt a zöld orientációt és ezt a nyugatos orientációt egy ilyen liberális értékválasztással együtt oda tudja nyújtani a fiatalok felé, és van egy nagyon nagy előnye az összes baloldali párttal szemben, hogy nem idegenkedik a nemzeti érték címkének, vagy a nemzeti értékeknek a felvállalásától, márpedig ebben a bizonyos ifjúsági rétegben a nemzeti elköteleződés rendkívül fontos tényező.
Azt ki lehet-e jelenteni, mert ez a Momentumnak az egyik fő célkitűzése, hogy meghaladja az úgynevezett 20. századi törésvonalakat. Látszik-e valami ilyesmi, vagy abból, amit elmondtál nekem, egy kicsit úgy tűnik, hogy azért mégiscsak, hogyha nagyon élére akarjuk állítani a dolgokat, akkor itt valójában nem törésvonal meghaladásról van szó, hanem olyan értékekről, amelyeket ma jellemzően azért mégiscsak az ellenzékhez a jelenlegi és már létező ellenzékhez sorolnak. Mondtad a liberális címkét, mondtad a zöld címkét, mondtad a nyugatos címkét, az Európér címkét. Hogyha ezeket nézzük, azért ennek nem sok kompatibilitása van azzal a Fidesszel, vagy akár a néhány évvel ezelőtti Jobbikkal, amelyek szintén jelentős tényezők a fiatalok körében. Tehát nem lehet, hogy ez az új ellenzék a fiatalok körében egyszerűen.
Könnyen elképzelhető, hogy ez így van. Valóban, hogyha ezeket az értékcímke választásokat megnézzük, valamint azt, hogy az önmagukat baloldalinak tartó egyetemisták körében milyen a pártoknak a támogatottsága, akkor egyértelműen azt tűnik ki, hogy 2019. februárjában, tehát gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, a baloldali orientációjú fiatalok körében a Momentum messze a legnépszerűbb párt volt, de nem olyan domináns, mint például a jobboldali oldalon a Fidesz. Tehát ha itt szabad valamit mondanom, akkor a baloldalnak talán a legnagyobb problémája a fiatalok körében és az egyetemisták körében, hogy rendkívül fragmentált támogatottsággal rendelkezik. Tehát nincs egy domináns baloldali párt, amelyik mondjuk néhány évvel ezelőtt a fiatalok körében az MSZP volt. Tudom, hogy ez furcsa dolog ma már 2019-ben vagy 20-ban ilyesmiről beszélni.
Vagy az Együtt.
Vagy az Együtt, később. Így van. Így van.
De akkor mondjuk el, hogy mik az erőviszonyok most a fiatalok körében az ellenzéki oldalon belül. Tehát azt mondtad, hogy a Momentum messze nem egyeduralkodó. Nyilván az első helyen van a többiekhez képest, de kik követik őket, és mennyire fragmentált ez a mezőny?
Ha most csak a baloldali egyetemistákat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ott van még az LMP, nagyon érdekes módon, tehát baloldali orientáció fiatalok körében megjelenik az LMP, megjelenik a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, amelyik elképesztő pályafutást tudott az utóbbi 2-3 évben lejátszani, és hát megjelenik az MSZP és a DK, tehát nem kell teljesen leírni a hagyományos baloldali pártokat, ugyanakkor meg kell mondjam, hogy fele támogatottsággal rendelkezik együttesen az MSZP és a DK az egyetemisták körében, a baloldal egyetemisták körében, mint a Momentum. Ha pedig az egész egyetemista réteget nézzük, akkor azt találtuk, hogy két párt fejfej melletti küzdelemben van gyakorlatilag hibahatáron belüli, tehát azonos támogatottsággal, a már többször jelzett Momentum és a Fidesz. Ezért is mondom, hogy a Fidesz nem kell leírni, nem kell azt gondolni, hogy ők elvesztek ebben a korosztályban, hanem talán az ő vonzási, tehát a szavazat szerzési képességük az, amely talán gyengülhetett az elmúlt időszakban.
Igen. A néhány nappal ezelőtt volt egy érdekes kijelentése Tarlós Istvánnak, aki azt mondta, hogy a Momentum megszállta az egyetemeket Magyarországon. Ez a ti kutatásaitok fényében akkor ezek szerint mennyire igaz?
Hát kétségtelenül, hogy az egyetemisták körében népszerűbb a Momentum, mint többi párt, mint a többi párt, de azért erről messze nem beszélhetünk, hogy megszállta volna. Én szerintem ez egy rendkívül pejoratív jelző egyébként. Ugyanakkor kétségtelen, hogy aktívnak tűnik a Momentum az egyetemisták körében, de hát hol máshogy legyen aktív, amikor pont az egyetemisták azok, akik ilyen értékvilággal rendelkeznek, mint amilyen a Momentum jelenleg. Ugyanakkor, és azt is tudjuk ráadásul, hogy potenciálisan pont az egyetemisták azok, akik a későbbi karrierjük során, a későbbi értelmiségi karrierjük során segíteni tudnak egy pártot, tehát be tudnak állni generációs alapon. Adott esetben véleményvezérekké tudnak válni, tehát én, ha párt lennék, és hosszú távon szeretnék magamnak egy szavazóbázist építeni, én is az egyetemisták körében kezdeném. Tehát, hogy ez szerintem nem probléma, hanem inkább előny, mert felismerték, hogy honnan kell nekik építkezniük. Ugyanakkor szerintem ez a Momentumnak nem elég. Tehát ettől még ők nem lesznek néppárt, hogyha az egyetemisták körében ilyen szépen szerepelnek, az az egész fiatalság körében szépen kell szerepelni, ezzel kapcsolatosan nincsenek nagy mintás ifjúságkutatási eredményeink, ez majd az év második felében lesz, és hát nyitniuk kell természetesen a többi korosztály felé. Itt nem tudom, hogy milyen a Momentumnak a támogatottsága, efelől nincsenek információim.
Említetted, hogy a magukat baloldalinak mondó szavazók között is a Momentum viszonylag jól szerepel, de ott azért elég nagy verseny van a különböző szereplők között. Tudunk-e általánosságban mondani valamit arról, hogy a baloldali gondolat, tehát hogyha nem a magukat baloldalinak mondó pártokat kérdezzük, hanem a szociáldemokrata értékrendet, és ez az új egyenlőség számára egy, hát a, hogy mondjam, a kifejezetten fontos szempont, hogy mondjuk a szociáldemokrata értékrenddel mi a helyzet ebben a korosztályban. Szóval, hogyha ezt nézzük meg, akkor önmagában a baloldali értékrendnek milyen támogatottság van, és főleg mi a trend? Tehát vált-e ez egy egyre népszerűbb ideológiává az elmúlt években, éppen hogy vesztett az erejéből. Mi a helyzet a szociáldemokráciával a fiatalok körében?
Igen, itt megint szét kell választanunk általában a fiatalokat és az egyetemistákat. A legutolsó nagymintás ifjúságkutatása 2016-os azt mutatta, hogy általában a magyar fiatalok kifejezetten jobboldali karakterűek, méghozzá jobboldalibbá váltak. Tehát nem csökkent a jobboldaliság, hanem növekedett a jobboldaliság a fiatalok körében. És ami nagyon érdekes, és ami ellentmondó, hogy ezzel párhuzamosan van egyfajta liberális beállítódás a fiatalok körében. Teljesen más tendenciák vannak az egyetemistáknál. Azért hozom mindig az egyetemistákat, mert érdemes talán azt megjegyezni, hogy az egyetemisták néhány év alatt, tehát az egyetemisták körében lévő tendenciák néhány év alatt szépen leszivárognak a ifjúsági társadalom különböző rétegeibe, tehát úgy is mondhatnám, hogy ők mintaadók a magyar fiatalok számára. Tehát ha most az egyetemistákat nézzük, akkor pontosan ellentétes tendenciát láttunk négy év alatt. Azt vettük észre, hogy először azóta, amióta egyetemista kutatások vannak, elindult egy balra tolódása az egyetemista rétegnek, hogy egészen pontosan számértékeket is mondjak, egy 1-től 7-ig terjedő skálán szoktuk vizsgálni a baloldaliságot és a jobboldaliságot, az 1-es jelenti a baloldalit, a 7-es pedig a jobboldalit. A 4-es érték az a centrum pozíciót jelenti. Eddig mindig, mind a korábbi három hullámunknál 4 feletti 4-4-4-5-ös átlagértékek voltak, amik azt jelentettek, hogy jobb oldalra dőlt az egyetemistáknak a beállítódása. Ez nem volt független attól, hogy a Jobbik is jobboldali pártként definiálja mind a mai napig magát, és a Fidesz is értelemszerűen jobboldali párt. A valódi újdonsága a 2019-es felvételnek, hogy érdemben beljebb a 4-es értékhez, tehát a középértékhez változott ennek a bizonyos 1-től 7-ig terjedő skálának az értéke, és jelentősen megnövekedett azoknak az aránya, akik 2-es, 3-as és 4-es értéket vettek fel. Egészen pontosan 29% az egyetemistáknak baloldali beállítódású 1-től 3-ig, tehát az 1-től 3-ig révő skála részen helyezkednek el.
Tehát ez a trend, amit mondasz, ez kifejezetten az utóbbi 2-3-4 évnek lehet az eredménye. Nem az egész évtized, Orbáni évtizedről beszélünk, hanem csak az utolsó néhány évről.
Így van, és azt vettük észre pontosan ebből az adatfelvételből, hogy az utolsó 3-4 évnek a kormányzása az, amelyik dühöt váltott ki a fiatalokból. A 2012-2013-as nagy egyetemista tüntetések idején láttunk egy hasonló dolgot, aztán jött az együtt, és ezt valamilyen módon pacifikálta, képes volt pacifikálni a kormány, a nem tudom, hanyadik kormány, most hirtelen ki kéne számolnom az egyetemistákat, de most úgy tűnik, hogy szépen a mélyben mégiscsak megtörténik egy átalakulása az egyetemi ifjúságnak, és nem radikalizálódik, hanem inkább elkezdett egy baloldali irányban való eltolódása.
És arról tudunk valamit, hogy mi váltotta ki ezt a dühöt? Minek a hatására kezdenek el egy kicsit balra menni a korábbi jobbra hajlás után?
Elsősorban itt arról van szó, ahogy a mély elemzések voltak, hogy egyrészt megváltozott a Jobbiknak a beállítódása, tehát a jobbikos egyetemisták ma már nem annyira jobboldali karakterűek, mint korábban voltak, ők maguk is egy picit elkezdtek beljebb húzódni. Ez az egyik. A másik az, hogy nagyon sokan, akik korábban nem tudtak pártot választani, ezért nem volt érdemben ideológiai karakterük, azok miután megtalálták a magyar kétfarkú kutyapártot, és megtalálták a Momentumot, elkezdték saját ideológiai beállítódásokat is arra felé irányítani, amelyek ők, mármint a MKKP meg a Momentum, és róluk bármilyen hihetetlen azt feltételezik, hogy valamilyen bal-közép-centrum beállítódású, és ez óhatatlanul az egész mintát elkezdte balra vinni. Ráadásul voltak olyan kormányzati döntések, elsősorban 2018 környékén, amelyik, hogy nagyon finoman fogalmazza, kiverte az egyetemistáknál a biztosítékot, és ezek hétköznapi, hogy mondjam, a politika bevett döntéseihez kapcsolódóak, a korrupcióval összefüggésben. Nagyon érdekesen megjelenik a migrációnak a kormányzati fogadtatása is a kormányzat által, ez a nagyon erőteljes migráció ellenes politika, és általában a Fidesz politikáját nagyon elítélik, nagyon elégedetlenek az egyetemisták avval a fajta demokrácia felfogással, és ez egy újdonság, tehát kifejezetten a demokrácia felfogással, amit a Fidesz az elmúlt években vitt.
Említetted, hogy a jobbikosok elkezdték magukat kicsit másként látni, igen, mint az eredeti mondjuk 2010 környéki jobbikosok, tehát ez a néppártosodó jobbik, ez most már elkezd a öndefinícióba is átszivárogni. Lehet-e még beszélni kurucinfo nemzedékről? Azért kérdezem és teszem föl így ezt a kérdést, mert az a kutatócsoport, amelyet Andrea vezet, ezt úgy hívják, hogy aktív fiatalok, és igazából amilyen kutatási eredményekről itt most eddig is beszéltünk javarészt, az aktív fiatalok négy különböző kutatási hullámának az eredményei voltak 2011-től 2019-ig, és ezek a kutatások igazából a magyar sajtóban arról híresültek el, hogy éveken keresztül mindig azt mutatták, hogy a jobbik mennyire szárnyal ezekben a kutatásokban, és az egyetemisták körében például milyen fantasztikusan szerepel a jobbik, és egyébként nagy az egész ifjúságra vonatkozó kutatások is azt mutatták, hogy a jobbik jócskán felül reprezentált ebben a korcsoportban, tehát tényleg a legerősebb életkori csoportról beszélünk, amikor a fiatalokról beszélünk. Akkor, amikor ez a trend fennállt, tehát a jobbik volt a messze legnépszerűbb párt ebben a korosztályban, akkor ti azt mondtátok, hogy itt lehet beszélni egy olyan szocializációról, ami alapján kurucinfo nemzedéknek hívjuk a 2010-es évek első felének jobbikosait. Most hogyan hívjuk őket? Van-e ilyen még, hogy kurucinfo nemzedék? Ha nincs már, akkor mi lett belőlük? Beszéljünk egy kicsit a jobbikosokról.
Jó nagy falat a jobbikos kérdés. Róna Dániel kollégám, aki nagyon sokat foglalkozott a jobbikkal, és a legutolsó kutatásunkban is ő készítette a jobbikról szóló tanulmányt. És ebben a tanulmányban van egy nagyon fontos megállapítás, ami nagyon érdekes, arról szól, hogy a jobbik eddig egy macsópárt volt, egy tipikus macsópárt, ami kifejezetten a radikális pártoknak a jellemzője egyébként szerte a világban, hogy a férfiak azok, akik túl reprezentáltak ezekben a macsó radikális pártokban. És ahol nagy változás történik, az, hogy a jobbik elkezdett feminim típusú pártá válni, vagyis elszivárogtak mögül le a férfiak, és elkezdett egy nő többlet lenni a jobbik egyetemista szavazótáborába. Ez az, ami megváltoztatta a jobbiknak a karakterét, hogy kevesebb a radikális fiú mögötte, vagy a férfi mögötte.
Ahogy puhult a párt.
Ahogy puhult a párt, ezek a radikális fiúk, fiatalok, férfiak elmentek mögüle, és keresték, hogy hol van az a mező, ahova ők tudnának most már tartozni. És nekem az a gyanúm, hogy a kurucinfo nemzedék mint olyan felszívódott, megszűnt. És ebben önmagammal kell sajnos szembe is állnom.
És hol vannak ők most?
Én azt hiszem, hogy egy résztük egyértelműen a jobbikban, illetve a Fideszben találta meg az új helyét. A másiknak pedig létrehoztak egy pártot, az a neve, hogy Mi Hazánk, amelyik most egy felfutó, igaz, még csak 2-3%, de ez a 2-3% ez egy nagyon erősen radikális beállítódású, nagyon erős férfi dominanciával rendelkező párt, és
őket
azt hiszem...
a legutóbbi hullámban Mi Hazánkat már tudtátok mérni?
Igen, nálunk ott még csak 1% volt, de azt ne felejtsd el, hogy ez
új volt
még akkor pontosan azokban a hetekben volt egyáltalán, hogy megalakult, és már 1% volt. Tehát ahhoz képest szerintem az egy fontos dolog. És szerintem a jobbikból kiábrándult, elsősorban hangsúlyozottan férfi szavazók, azok átmentek a Fideszbe, és átmentek a később, vagy hát akkortájt alakuló Mi Hazánk mozgalomba.
Amit viszont lehet hallani sokszor, momentumosok szokták mondani, hogy ők is megcélozzák a jobbikos fiatalokat. Ti láttok olyan trendeket, ami azt mutatná, hogy az újdonság ereje az esetleg a korábbi jobbikosok közül is, és az anti-establishment, az elitellenes hangulat, az újdonság, az új politikai, tiszta politikai erőnek a megjelenése, az jelentheti azt, hogy esetleg a Momentum, vagy adott esetben kifejezetten a politikából viccet csináló kétfarkú kutyapárt esetleg jobbikosokat tudna megszorítani. Van ilyen?
Hát ezt őszintén szóval nehezen tudom így magam előtt elképzelni azt a miskolci egyetemistát, aki eddig korábban jobbikos volt. Azért pont éppen ezt az egyetemet mondom, és elnézést kérek, senkit nem akarok inszulálni ebben kapcsolatosan, de az eddigi kutatásaimban mindig a miskolci egyetemisták körében volt az egyik legnagyobb támogatottsága egyébként a jobbiknak. Tehát, hogy nehezen tudom elképzelni azt az egykori jobbikos egyetemistát Miskolcon, aki hirtelen Momentum szavazóvá vált volna, vagy pedig kétfarkú kutyafárt szavazóvá vált volna, de azt viszont könnyen el tudom képzelni, hogy mondjuk Budapesten, a fővárosban, ha volt egy kicsit bizonytalan fiatal, amelyik kacsingatott a Jobbik felé, vagy kereste a saját identitását, akkor azt mondta, hogy most már akkor nem a Jobbik, hiszen annak már nincs olyan erőteljes karaktere, hanem akkor keressünk valami mást, és akkor lehetséges, hogy a Momentum felé fordult, vagy a kétfarkú kutyapárt felé fordult. Miért mondom ezt? Mert mind a kettő leginkább Budapesten nagyon erős. Tehát a budapest egyetemisták körében nagyon erős, és minél messzebb vagyunk a budapesti egyetemistáktól és a budapesti egyetemektől, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem Momentumos és nem MKKP-s fiatalokkal fogunk találkozni. Néhány egyetemen egyébként kifejezetten magas a Fidesznek a támogatottsága.
Tudsz ilyet mondani?
Például a Debrecen Egyetemen, például a Miskolc Egyetemen, például Sopron környékén, például Győrben, tehát vannak olyan helyek, ahol kifejezetten magas a Fidesz támogatottsága. Magasabb, mint bármelyik másik, mondjuk úgy, hogy ellenzéki párt támogatói.
Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy amellett, hogy persze mik a politikai preferenciái a fiataloknak, arról, hogy, mert ezt már egy kicsit megpedzegetted annak kapcsán, hogy a demokráciával kapcsolatosan hogyan gondolkodnak a fiatalok, de milyen olyan témák vannak még, amelyek őket kifejezetten érdeklik? Tehát milyen témákon keresztül tudja manapság megszólítani a fiatalokat az a politikai párt, amely sikeres szeretne lenni ezen a területen?
Igen. Leginkább a környezetvédelem. Tehát úgy gondolom, hogy jelenleg a zöld politika az, amelyik a leghangsúlyosabb ebben a korosztályban. Azt hiszem, hogy ez egy picit divat zöldség, már elnézést a kifejezésért, de így szoktam ezt nevezni, tehát, hogy most divat zöldnek lenni, divat arról beszélni, hogy védjük meg a környezetet, védjük meg a koalamacikat, meg az éghajlatváltozás, meg a fontos dolgok egyébként, de minthogyha ez egy kicsit túl lenne most pörgetve az egyetemisták körében, volt már ilyen, akkor nem tudom, mást kellett megvédeni, most éppen a földet kell megvédeni. Természetesen ez lehetséges, sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy egy tartós tendencia lesz, de nagyon fontos az egyetemistáknál, hogy hitelesen kell hozzájuk szólni. Tehát attól, hogy valaki azt mondja, hogy én aztán nagyon zöld vagyok, ezt ő még nem fogják tőle elhinni. Tehát ahhoz tenni is kell ahhoz, hogy elhiggyék, hogy ő valóban zöld beállítódásúak, és a Momentumról, Momentummal kapcsolatosan az az érdekes, hogy róluk nem is feltételezik, hogy nem zöldek. Nem tudom, hogy világosan mit akarok
gyakorlatilag
mondani.
Gyakorlatilag alappá vált a téma.
Így van. Tehát, hogy ez alap, hogy valaki zöld legyen. Tehát ez természetes, hogy annak kell lenni. Tehát nem kell bizonyítani, hogy én zöld vagyok, mert az az alap, hogy én zöld vagyok. És mindenki elhiszi róla, hogy én zöld vagyok. Ha már bizonyítgatni kell, és mindenféle programokkal kell mondani, hogy de én nagyon zöld vagyok, az hitelességi deficitet fog létrehozni.
És mi a helyzet az olyan ügyekkel, amelyek kifejezetten a fiatalok életvilágát érintik, szociális kérdések, lakhatási kérdések, hogyan helyezkedek el, munkaerőpiaci kérdések, ezekről tudunk esetleg néhány konkrétumot mondani?
A munkaerőpiaci kérdés már nem annyira feszíti őket. Kicsit keveredik itt az egyetemisták és az egész ifjúság, de most hagyj beszéljek megint az egész ifjúság problematikájáról, ahol részletesen vizsgáltuk a 2016-os adatfelvételnél. Van egy olyan kérdésünk, amit gyakorlatilag most már 20 éve vizsgálunk, hogy mi az ifjúság legnagyobb problémája. Írja le, hogy mi az ifjúság legnagyobb problémája. És gyakorlatilag 2000 óta mindig a munkanélküliség volt a legnagyobb probléma, és 2016-ban már nem. Tehát 2016-ban ezen a téren egy óriási fordulat következett be, mert a munkanélküliség, mint probléma visszacsúszott a harmadik, negyedik helyre. A legnagyobb probléma az a bizonytalanság érzete a fiataloknál. Tehát az, hogy a világot magát érzik bizonytalannak, és ebbe a végtelenül bizonytalan világban az ő helyzetük bizonytalanságát is érzik. Tehát, hogy nincsenek már olyan típusú kapaszkodók, amik régen voltak, és ezt megszenvedik. Ez szerintem egyébként egy generációs jelleg. Tehát az egész nem csak a mi magyar fiataljainkra jellemző, hanem szerte a világon ez egy fontos dolog, hogy a kapaszkodók hiánya megjelenik a fiatalok körében. A másik, ami szintén foglalkoztatja őket, azok a devianciák. Tehát különböző a drogok, az alkohol, a bűnözés, amelyik hangsúlyozottan jelent meg a 2016-os adatfelvételben. Azért emelem ezt ki, mert korábban nem volt ekkora hangsúlya ennek a dolognak. Tehát van drogprobléma, van alkoholprobléma, és ezt érzékelik az ifjúsági korosztályban lévők. És van még egy másik kérdés, ami már átvezett tényleg az ideológiákhoz, ez a nemzeti problematika. Tehát nagyon fontos a mostani ifjúság számára a nemzet, mint karakter, mint kérdés. A határon túli magyaroknak az ügye, az összetartozásnak a kérdése, az, hogy ki a nemzeti, ki a nemzeti. Ebben az értelemben a Fidesz egyébként egy nagyon hatékony ideológiát hajtott végre az elmúlt években. Ahol nem látom az áttörés, az például a vallásosság. Tehát ott például egyáltalán nincs, nem mutatható ki áttörés, sőt az látszik, hogy nem növekszik a vallásos fiataloknak az aránya.
Viszont ezen a ponton tegyük hozzá azt, hogy az elmúlt évtizedben, mint hogyha az kirajzolódott volna, hogyha keresünk egy jellemzőt, ami a fideszes fiataloknak a jellemzője, akkor a vallásosság volt talán az egyik legkomolyabb meghatározó tényező, hiszen míg mondjuk a jobbikosoknál nem láttunk egy olyan karaktert, hogy ők kifejezetten vallásos jobboldaliak lettek volna, addig a fideszesek lettek gyakorlatilag a vallásos jobboldaliak. Ezt jól mondom?
Ezt teljesen jól mondod. A Kmeti Zoltán szokta a Fidesszel kapcsolatos tanulmányt írni nálunk, és ő egy szociológus, és a tanulmányának az a központi gondolata, hogy akkor lesz valakiből elsősorban Fidesz szavazó, ha a családi szocializáció erre ő predesztinálja, és emellett pontosan ugyanennyire fontos tényező a vallásos tanítatás és a önmaga által vallásosnak vélt karakter. Az elmúlt években a kormány rendkívül tudatosan az oktatási rendszerben elkezdte az egyházi oktatásnak a dominanciáját kiépíteni, elsősorban az alapfokú képzésen. Vannak ma már olyan települések, olyan kis települések, ahol mondjuk egy iskola van, és az egy iskola már egyházi kézben van. Hangsúlyozottan ennek az eredményeit mi még nem látjuk, hiszen azok a fiatalok még nincsenek a mi látószögünkben, akik ebben az iskolarendszerben szocializálódnak. De hogyha olybá vesszük, hogy az egyházi oktatáson keresztül nagyon hatékonyan történik a Fideszhez való lojalitásnak a kialakítása, ennek lehetnek hosszú távon olyan hatása, hogy egy stabil szavazótábor lesz, még ha nem is mindig a legnagyobb, de egy rendkívül stabil szavazótábor tud ezáltal a Fidesz mögött folyamatosan felépülni.
Még zárásként arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit arról a témáról, ami a fiatalok körében, hogyha bárki beszélget 30 év alatti, akkor mindig felmerül, ez pedig az elvándorlás kérdése. Erre nyilván több párt is komoly stratégiákat húzott föl. Amikor beütött a migrációs válság, akkor több párt azt mondta, hogy nem ez az igazi kérdés, hanem nem a bevándorlás, hanem az elvándorlás. Mit látunk most a fiatalok körében? Mekkora ez az elvándorlási hajlandóság? Csökken-e ez a tendencia? Tovább nő? Elképesztő mértékekről hallhattunk az elmúlt években, ezért kérdezném, hogy az ifjúságkutatások, amiben részt vettél, mik mutatnak ebben a tekintetben?
Akár az ifjúság 2016 nagymintás ifjúsági vizsgálatot, akár a mi egyetemista kutatásunkat nézzük, azt látjuk, hogy 2015-16 táján lehetett a csúcsa, mondjuk 17 táján lehetett a csúcsa ennek az egész kivándorlási hullámnak, és azóta egy lassú csökkenése van, de nem állt meg a kivándorlás. A mi egyetemista vizsgálatunk, ami 2019. februárjában készült, azt mutatta, hogy minden harmadik egyetemista azt mondja, hogy van szándékában nem egyszerűen kimenni dolgozni, hanem kiköltözni. És ez a magyar társadalom nemzeti érdeke szempontjából ez a legrosszabb forgatókönyv. Mert ha valaki nem csak egyszerűen dolgozni akar kimenni néhány évre, hanem letelepedni, az azt jelenti, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül itt nevelkedik, itt tesszük be a pénzt, ide próbáljuk kötni, és utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, itt elvégeztem az oktatást, és a hasznosulása az én tudásomnak már nem itt lesz. És szerintem az az egyharmados arány, még akkor is, ha tudjuk, hogy a szándékok és a valóság között egy nagyon jelentős gap van, tehát mondjuk az egyharmadból jelentős része természetesen nem fog kimenni, vagy ha ki is megy, akkor is csak rövid időre fog kimenni, ez akkor is egy ijesztő szám és ijesztő érték. míg a külföldi munkavállalás tekintetében egy picit, mintha éreztünk volna csökkenést, a letelepülési szándékok vonatkozásában nem látjuk azt, hogy olyan jelentősen csökkent volna ez a bizonyos kivándorlási arány, és ez szerintem nem túl jó. Megnéztük, hogy melyik szakok az, amelyik kifejezetten érintettek ebbe a tekintetbe, és hát a orvosi szakok esetében volt a legmagasabb. Magas volt még azokon a szakokon, ahol a nyelvtudás elvárt. Tehát például a gazdasági szakok esetében, ahol eleve nagyon magas nyelvtudással rendelkeznek. Úgy általában egyébként a nyelvtudás az nagyon fontos tényező a kivándorlás esetében. De megjelent az informatikusoknál, a műszaki képzésnél, akik egyébként egy nagyon jól hasznosítható, nemzetközi szinten is jól eladható tudással rendelkeznek. Kevésbé a bölcsészeknél egyébként.
És látsz bármilyen olyan magyar politikai trendet, ami potenciálisan ezt érdemben csökkenthetné?
Biztos van ilyen.
Ezt a hajlandóságot, vagy ez majd a következő évek magyar politikusaira marad ennek a kitalálása?
Én szerintem a következő évek magyar politikusai sokat fognak ezzel a dologgal még küzdeni. Megmondom, hogy mi fogja tudni megállítani. Egyrészt a Brexit következménye, amelyik ugye szűkíteni fogja az Egyesült Királyságba való kivándorlásnak a lehetőségét. Másrészt mindenütt érezhető, hogy van egy icike-picike kis távolságtartás ma már a közép-európai és kelet-európai munkavállalókkal szemben. És még egy, hogy amikor megérzik a kint lévőek, hogy telítődik a dolog, akkor elindul egy szájhagyomány, hogy már nem annyira éri meg. És abban a pillanatban, amikor ez a szájhagyomány elindul, és leszivárog az egyetemisták és a fiatalok körébe, akkor onnantól kezdve fog megállni ez a tendencia. Önmagában szerintem kormányzati programokkal ezt nem lehet megállítani.
De ez még, ha jól értem, akkor odébb van.
Attól tartok, igen.
Köszönöm szépen Szabó Andreának, hogy mai adásban vendégünk volt. Fiatalok és a politika viszonyáról, politikai preferenciáikról, illetve az őket érdeklő ügyekről beszélgettünk az elmúlt bő fél órában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Hallgatóinknak pedig javaslom, hogy a következő hetekben is tartsanak velünk. Igyekszünk folytatni hasonlóan izgalmas témákkal.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.